Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. 23. Zsoltárunk első versét énekeljük Isten tiszteletünk kezdetén. Helyünket foglaljuk el, és keressük meg a 226. dicséretünket. Énekeljük el végig mind a négy verszakával.
Thank you.
ami segítségünk és Isten tiszteletünk megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy igaz és örök Isten. Ámen. Kedves testvéreim, szeretett gyülekezet, figyeljünk együtt Isten beszédére, amely most Lukács evangéliuma 4. fejezetéből hangzik hozzánk, a 40. verstől a 44. versig terjedő szakaszból a következőképpen. Napnyugtakor mindenki hozzávitte a különféle bajokban szenvedő betegét, ő pedig mindegyikükre rátette a kezét, és meggyógyította őket. Ördögök is kimentek sok emberből, és ezt kiáltották: te vagy az Isten fia. De rájuk parancsolt, és nem engedte őket beszélni, mert tudták, hogy ő a Krisztus. Napkeltekor pedig elindult, és kiment egy lakatlan helyre. De a sokaság megkereste őt, oda mentek hozzá, és tartóztatták, hogy ne menjen el tőlük. Ő azonban ezt mondta nekik: a többi városban is hirdetnem kell az Isten országának evangéliumát, mert ezért küldettem. És hirdette az ígét Júdea zsinagógáiban. Mindenható Isten tegye áldottá ígéjét életünkben, mi pedig az ő szavának ne csak a hallgatói legyünk, hanem cselekvői is. Helyünket elfoglalva, hajtsuk meg most a fejünket, s válaszoljunk imádságban Isten megszólító szavára. Áldunk és magasztalunk, Urunk Istenünk, azért, hogy még mindig van lehetőségünk arra, hogy elcsendesedve rád figyeljünk. Köszönjük neked a templomainkat, a gyülekezeti épületeinket, ahol hallgathatjuk együtt is szavadat, ahol együtt is kereshetjük akaratodat. Köszönjük neked, hogy a te szavad valóban olyan, mint a mécses. Ezzel a képpel fejezték ki egykor a Szentírás emberei azt, hogy mit is jelent a te szavad az ember számára. Mi már reflektorok fényében és különféle mesterséges világosságok özönében élünk. Sokszor mégsem tudjuk, hogy merre is kellene haladnunk. Sokszor csak tapogatózunk. Olyan homályos előttünk minden, bizonytalan, zűrzavaros. Köszönjük, hogy igazodhatunk hozzád. Köszönjük, hogy kezünkbe vehetjük a Szentírást, s megérthetjük belőle, mi a te terved velünk. Köszönjük, hogy napról napra kaphatunk útmutatást döntéseinkhez. Köszönjük neked, hogy te erőt is adsz mindannak elvégzéséhez, ami valóban a feladatunk. Áldunk és magasztalunk, Urunk, mindezért. És most arra kérünk, csendesítsd el a szívünket, lelkünket, hogy most is rá tudjunk hangolódni a te akaratodra, szavadra, hogy valóban úgy mehessünk el innen, hogy értjük, mit akarsz velünk, és aztán engedelmeskedünk is neked. Köszönjük, hogy így kerülünk igazán a helyünkre. Köszönjük, hogy így válhatunk kiegyensúlyozottá, derűssé. Küldd el szent lelkedet közénk, kérünk, s munkáld mindezt kegyelmesen bennünk. Jézus Krisztus érdeméért. Ámen. 375. dicséretünk 7. verszakának éneklésével készüljünk Isten üzenetének meghallgatására. 375. dicséretünk 7. verszakát énekeljük tehát most. Az előbb olvasott ige szakasz mellett Isten beszéde még a Zsoltárok könyvéből hangzik hozzánk, a 90. rész 12. verséből a következőképpen. Taníts úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk. Eddig Isten írott igéje. Foglaljuk el most a helyünket. Mostanában olvasom Szabó Magda Katalin utca című regényét. Három család életéről szól tulajdonképpen, akik közvetlen szomszédok voltak a Katalin utcában. Gyermekeik, három lány és egy fiú, játszótársak, barátok. Később aztán a szerelem is megjelenik az életükben. Majd el kellett költözniük onnan, a Katalin utcából. Bárhová is kerültek azonban, mindenhol a Katalin utcát keresték. Annyira, hogy tulajdonképpen ez meghatározta valamiképpen a mindennapjaikat, a kapcsolataikat. Maga az írónő ezt írja könyvéről. A Katalin utca egyszerre valóság, egyszerre jelkép. Emlékeinkben, életünknek, helyszíneivel, rokonainkkal, barátainkkal együtt rögzült szakasza, amelyet, ha tehetnénk, ahogy a videófelvételen lehetséges, annyiszor játszanánk, élnénk meg újra, ahányszor csak menekülni szeretnénk a jelenből, abba a boldogító irrealitásba, ami rég szétfoszlott már, csak éppen feledhetetlen. Mindenkinek megvan a maga Katalin utcája. Olykor álmodik is vele, és ha felébred, csalódottan és nyugtalanul szomorú. Eljátszottam a gondolattal, vajon nekem is van Katalin utcám? Ha van Katalin utcám, mi lehet ez a Katalin utca? Talán az, hogy annak idején, amikor még gyermek, illetve tinédzser voltam, akkor mennyi időnk volt egymás számára? Olyan jó dolgom volt például, hogy gimnazistaként hazajárhattam ebédelni, és együtt ültünk az asztalnál a szüleimmel. Édesanyám, édesapám is ott lehetett mindig a közös ebédnél. Ilyenkor aztán rögtön is el is meséltem nekik mindazt, ami aznap történt velem. Bizonyára ezek a beszélgetések is nagyban hozzájárultak ahhoz, amit aztán egyszer a gimnáziumi osztályfőnököm így fogalmazott meg, de jó, hogy én olyan kiegyensúlyozott vagyok. Életem későbbi szakaszában olykor szomorúan állapítottam meg, bármennyire szeretném, nem tudom visszahozni azt az időt. A saját családomban már nem tudom ugyanazt megvalósítani. Egyszerűen a körülmények másmilyenek, másmilyen az életritmusunk. De vajon rá lehet fogni mindent erre? Nincs időnk. Olyan sokszor mondjuk mi magunk is, és olyan sokszor halljuk beszélgetésekben. Igaz ez? Jól viszonyulunk mi az időhöz. Arra használjuk, amire kell. Ezeket a kérdéseket csak még jobban felerősítették bennem a Lukács evangéliumából olvasottak, melyeket hallottunk itt, és amelyek szerdán voltak napi igényünk a Bibliaolvasó kalauz alapján. Jézus Krisztust körülveszik a különféle bajokban szenvedő betegek. A sok nyomorúság közül ő is visszakívánkozhatott volna a maga Katalin utcájába. Ő ráadásul a menny dicsőségét hagyta ott, és jött le ide a földre. Mekkora ellentét, gondoljunk csak bele, a menny ragyogása, tisztasága, szentsége, és a föld itt a Földön a sok nyomorúság, tisztátalanság, gonoszság. Jézus azonban nem menekül el ezek elől. Tudatosan szembenéz a nyomorúsággal. Megy azon az úton előre, melyre ráállt mennyei atyának engedelmeskedve. Van ideje a sok betegre. Ugyanakkor nem hagyja magát eltéríteni attól, amiért küldetett, az Isten országa evangéliumának hirdetésétől. Mi a titka? Hogyan tudjuk mi, akik a tanítványai szeretnénk lenni, ebben is követni őt? Három fontos gondolatot szeretnék megosztani, válaszolva erre a kérdésre. Három fontos gondolatot, melyek ott rejlenek a felolvasott igékben. Az első így hangzik, mindig azt tegyük, amit az adott időben tennünk kell, és nem mást. Tudom, ez is szépen hangzik, de egy kicsit gondolkozzunk el rajta. A kapernaumiak azt szerették volna, hogy Jézus maradjon egy ideig náluk. Nyilván benne volt ebben az, hogy sok betegüket meggyógyította. Ő azonban figyelmezteti őket arra, hogy a többi városban is hirdetnie kell az evangéliumot. Mert ezért küldettem, mondja. Vagyis Jézus előtt a küldetése lebeg. A küldetése, melyet kapott az ő mennyei atyától, és ezért folyamatosan az atyára figyel. Egyszer, amikor sürgették, ezt felelte, János evangélium a 7. fejezetében olvashatjuk, az én időm még nincs itt. Amikor pedig eljött az ő ideje, akkor egy tanítványán keresztül így rendelte meg az úrvacsorát, a mester üzeni, az én időm közel van, nálad költöm el tanítványaimmal a húsvéti bárányt. Olvashatjuk Máté evangélium a 26. fejezetében. Nem az a bajunk, hogy hiányzik belőlünk ez a céltudatosság, hogy nincs küldetés tudatunk, vagy ha van is, akkor időnként hagyjuk homályba veszni. Van jó Istenünk, netán jó Istenkénk, akit elő-elő rángatunk, hogyha nem tudunk megbirkózni a feladatainkkal, gondjainkkal, segítsen már. De nem lessük igazán annak a mindenható Istennek a szavát, aki Jézus Krisztus által atyánká lesz. Pedig az egyik énekünkben így szoktuk énekelni, hogy kinek szavát lesem, kinek szavát lesem. Nem tesszük egészen a kezébe az életünket, annyira, hogy rendelkezhessen velünk. Gondoljuk csak most egy kicsit bele magunkat olyasmi helyzetbe, mint amilyenbe Jézus került ott, Kapernaumban. Tartóztatják, maradjon náluk. Mi vajon nem akarnánk egy kicsit élvezni még a népszerűséget? Vajon nem lenne számunkra hízelgő a marasztalás? Esetleg annyira, hogy engednénk is neki. Mi történik azonban ilyenkor? Az, hogy már a küldetésünket elveszítjük szem elől, nem a igazi szükség határozza meg a cselekedeteinket, hanem talán a saját hiúságunk. Más teszünk, mint amit tennünk kellene. Jézus tudta, mikor minek van az ideje. Az örömhír az, hogy ezt a tanítványainak is kész megmondani. Nekünk is hogyha kapcsolatban vagyunk vele. Hogy mikor, mit kell tennünk, mikor, minek van az ideje. A második fontos üzenet, amit felismerhetünk itt a sorok között, egyszerre egyet, egy valamit végeztünk, de azt jól és egész szívvel csináljuk. Ez a rövid kis szakasz, amelyet Lukács evangéliumából hallottunk, nagyon jól érzékelteti Jézus életének ritmusát. Végzi az emberek között, amit éppen kell. Gyógyít, tanít. A nap bizonyos szakában, általában hajnalban viszont keres egy nyugalmas helyet, ahol csak az ő mennyei atyával lehet együtt. Vele beszélgethet, imádkozhat. Azt is megfigyelhetjük, hogy Jézus bármit tett, bármelyiket abban teljesen benne volt az egész szívével, lényével. Lukács itt azt jegyezte fel, hogy mindenki Jézushoz vitte a betegét ott, abban a városban. Hányan voltak? Nem tudjuk. Valószínűleg nem egy-két betegről van szó. Jézus pedig, és megint idézem a Szentírást, mindegyikükre rátette kezét. Ebből is sejthető, hogy Jézus számára a betegek nem csupán egy sorszám voltak, vagy nem futószalagon elvonuló tárgyak szinte. Volt ideje arra, hogy mindegyikükkel testi kontaktust alakítson ki, úgy gyógyít, hogy a kezével megérinti őket. Valószínűleg mindezt nem némán tette. Bizonyára mindegyik beteghez volt legalább néhány bátorító szava. Annál is inkább így lehetett ez, hiszen az evangéliumokból kiderül az, Jézus tudta, az igazi segítség számunkra, emberek számára az, hogyha testi, lelki gyógyulásban lehet részünk. Ahogyan ugyancsak itt Lukács evangéliumában az 5. részben olvasható butaütött történetéből is kiderül. Oda visznek Jézushoz egy butaütöttet, egy bénát, hogy gyógyítsa meg. És Jézus mit tesz, mit szól, jobban mondva legelőször? Azt mondja, megbocsátottak a te bűneid. Ezért vitték oda Jézushoz. Nem azért, hogy a bénaságból oldja fel, hogy a testi betegségből gyógyítsa meg. Jézus pedig azt mondja, hogy megbocsátotta a te bűneid. Hiszen az igazi nagy bajunk nekünk embereknek az, hogy a bűneink elválasztanak minket az élő Istentől. Ezért hát a legfontosabb az, hogy ez a problémánk megoldódhasson. Utána aztán látjuk itt a gutaütött történetében is, hogy Jézus a testi betegségéből is meggyógyítja ezt a bénát. Mennyire fontos vajon nekünk az, hogy amit végzünk, amit teszünk, azt jól, és valóban teljes szívünkkel végezzük. Bizony, nekem eszembe jutottak a Kamaraerdei idősek otthonában végzett úrvacsorai szolgálatok. Nem azok, amelyek az istentisztelethez kapcsolódóan mennek végbe, hanem azok, amelyeket a szobákban, ágyban fekvő betegeknél kell végezni. Azok, amikor egymás után 8-10-szer, attól függően, hogy hány szobába kell bemenni, hány szobában igénylik az úrvacsorát. El kell mondani az úrvacsora szereztetési igéjét, meg 8-10-szer egymás után, így módon az úri imádságot, az apostoli hitvallást, és mindazt, ami hozzátartozik ehhez a szertartáshoz. Bizony, volt olyan, amikor magamban azért fohászkodtam az Úrhoz, hogy ne gépiesen, ne lélektelenül tegyem, amikor már 5-ször, 6-szorra, 7-szerre kellett ugyanazt elmondani, hanem valóban az ő szent lelke vigyen előre a szolgálatban. Milyen könnyen megesett velünk, hogy amikor dolgozunk, nem a munkánkra gondolunk, hanem valami másra, vagy talán a pihenésre. Talán mi is a Katalin utcánkat keressük munkavégzés közben is valamiképpen. Amikor pedig pihenni kellene, vagy pihenni lehet, akkor meg lelkiismeret furdalásunk van, hogy most mit téblábolok itt, hiszen annyi feladat lenne, és ezt vagy azt kellene végeznem. Amikor dolgozunk, akkor talán pihenni szeretnénk, és amikor pihenünk, akkor meg a tennivalókra gondolunk. Még a nyári szabadság alatt sem tudunk igazán kikapcsolódni, mert akkor is lehet, hogy a munkahelyi munkából kikapcsolódunk, de bekapcsolódunk valami másba. És valószínűleg ezért olyan feszült, fáradt, és soha ki nem pihent az életünk. És nem csoda, hogy annyi testi-lelki betegség származik ebből. Máté evangélium a 24. fejezetében olvashatjuk a kérdést. Ki tehát a hű és bölcs szolga, akit az ő ura a háza népe fölé állít, hogy idejében eledelt adjon azoknak? Ki az Úr bölcs szolgája, bölcs tanítványa, aki idejében tudja megragadni tennivalóit, és amit tesz, azt egész szívvel teszi. Végül a harmadik üzenete ezeknek a felolvasott igéknek az, hogy az idő kulcsa tulajdonképpen a szeretet. Jézus teljes szívével odafordul a kapernaumi betegekhez, és meggyógyítja őket. Mégis amikor arra kérik, hogy ne menjen el tőlük, akkor ezt válaszolja, a többi városban is hirdetnem kell az Isten országa evangéliumát, mert ezért küldettem, és hirdette az igét Júdea zsinagógáiban. Átsugárzik ezeken a szavakon Jézus Krisztus szeretete mennyei Atya iránt, valamint szeretete az emberek iránt. Jézus teljes szeretet közösségben élt az ő Atyával, és ugyanaz a mentő szeretet indította őt is. Ugyanaz a mentő szeretet indította gyógyításra, de ugyanez a szeretet vitte őt onnan tovább, Júdea egyéb helyeire. Arra van időm, amit szeretek. Annak a számára van időm, akit szeretek. Nincs időnk Bibliát olvasni, imádkozni. Nincs időnk eljönni gyülekezeti alkalmakra, Isten tiszteletekre. Nincs időnk szolgálni. Talán akkor valószínűleg ezt a kérdést kellene feltennünk magunknak. Mennyire szeretem én Jézus Krisztust? Akkor talán jobban kellene szeretnünk őt. Aki jobban szereti Jézus Krisztust, annak több ideje van számára. És minél többet vagyok vele együtt, minél többet beszélgetek vele, bibliaolvasás és imádkozás közben, annál mélyebben ismerem meg őt, az ő gondolatait, és annál jobban azonosulni tudok vele. Annál inkább azt fogom szeretni, amit ő. Amit pedig ő nem szeret, azt én sem szeretem. Azt fogom fontosnak tartani, amit ő. Ami pedig nem fér össze az ő szent és tiszta lényével, attól én is igyekszem magam távol tartani. Ami szerinte haszontalan, arra én sem pocsékolom az időt. Ennek következtében viszont lesznek foglalatosságok, amiket elhagyok. Olyanok is lesznek, amikre pedig már nem sajnálom az időt. A múló időben így egyre jobban meg tudom ragadni a nekem elkészített alkalmakat. A Biblia ugyanis kétféle időről beszél. Beszél egyrészt a kronoszról, amely a mennyiségi, az objektív, a tőlünk független, személytelenül hömpölygő keretidőt jelenti, amiben mindig minden történik. Beszél azonban a kairoszról is, amely a minőségi, személyes, tőlem függő, általam fölhasználható, általam megragadott, kihasznált időt jelenti. A Szentírás szüntelen különbséget tesz e között a két fogalom között, és ezért az Ó és Új Szövetség emberei mindig tudták, hogy most a személyes vagy a személytelen időről van szó. Mi, akik most a 21. században élünk, mi talán inkább a személytelen, hömpölygő idő fogalmában élünk, aminek ki vagyunk szolgáltatva, legalábbis mi így érezzük, és aminek nem egyszer valljuk be, a rabszolgái leszünk. És ami hömpölygtet, és víz sodor bennünket. E mai ige, és maga Jézus Krisztus azt tanítja most nekünk, hogy hogyan lehet ebből a személytelen időből, mint egy kiölelni a nekünk szánt időt, mint Isten drága adományát, és ezt szeretettel és boldogan használni fel, mindig egészen azt téve, amit éppen akkor kell. Ha Krisztusra figyelünk, ha őt szeretjük, akkor több személyes időnk lesz, és boldogabb lesz az új esztendőnk, mint a régi. Higgyük el, nem csak nekünk, hanem a körülöttünk lévő világnak, környezetünknek is így boldogabb lesz. Amen. kettőszázharminckilencedik dicséretünk első verszakát énekeljük. Kiáltsunk Jézusunkhoz egy ének szavaival. Urunk, hadd valljuk meg neked, hogy úgy szeretjük magunkat szabad embernek gondolni. Miközben annyi mindennek a rabjaivá válhatunk, és a rabjává is válunk. Most éppen arra mutattál rá, hogy az időnek is rabjává válhatunk, hogy nem mi rendelkezünk az idővel, hanem az rendelkezik velünk. Sőt, nem te rendelkezhetsz velünk, hanem az idő, a körülmények, ezek rendelkezhetnek velünk. Bocsásd meg ezt nekünk. Bocsásd meg, hogy így élünk, hogy az időnket sokszor nem arra használjuk, amire kellene. Bocsásd meg, hogy örök rohanásban vagyunk emiatt. Bocsásd meg, hogy sokszor talán még itt az Isten tiszteleten is fáradtan, fásoltan ülünk. Köszönjük, Úr Jézus Krisztus, hogy te azonban éppen az ilyeneknek, éppen nekünk mondtad és mondod azt, hogy jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és terheket hordoztok, és én megnyugvást adok nektek. Igen, erre lenne szükségünk, Urunk. De hadd valljunk tovább, és hadd mondjuk el azt is neked, hogy hányszor máshol keressük a nyugalmat, az óhajtott békét, és nem nálad. Hányszor futunk különböző, valóban megváltónak tűnő lehetőségek, eszközök után, és csak még jobban elfáradunk. Ahelyett, hogy odaborulnánk a te lábaidhoz, lélekben, hitben. Köszönjük, hogy most újra hívsz magadhoz. Köszönjük, hogy most ennek a 2010-es esztendőnek az elején is még ezt teszed. Még tart a kegyelmi idő. Még van lehetőségünk arra, hogy megtérjünk hozzád, hogy az életünket teljesen rád bízzuk. Urunk, segíts ebben nekünk. Segíts abban, hogy az időt is egészen átadhassuk neked, hogy képessé, alkalmassá válhassunk szent lelked által arra, hogy a személytelen időből valóban meg tudjuk ragadni a nekünk elkészített alkalmakat, lehetőségeket, egyáltalán ismerjük fel azokat, és éljünk velük. Könyörülj meg rajtunk, hogy ha tudjuk, neked tetszően, és tőled kapott békességgel, örömmel végezni a küldetésünket. Ne felejtkezzünk el arról, ne tévesszük szem elől, hanem mindig az legyen a legfontosabb számunkra, hogy te mit akarsz, mi a te terved, szerinted mit kellene tennünk. Vezess, Urunk, bennünket, hiszen te azt ígérted, hogy a szemeiddel is tanácsolsz, és megmutatod az utat, amelyen járjunk. Szeretnénk így rád bízni magunkat ebben az új esztendőben. Könyörülj meg, hogy ez így lehessen. Imádságban hozzuk most eléd betegjeinket. Ott akkor Kapernaumban vitték oda hozzád, hiszen ott voltál testben közöttük. Mi most így imádságunkban szeretnénk ezt tenni, s rád bízni betegjeinket, rád bízni a magányosokat, úgy, hogy ugyanakkor észrevegyük azt is, amikor nekünk van feladatunk velük kapcsolatban. Hozzuk eléd most imádságunkban azt a családot is, mely családnak az elmúlt napokban kellett megállni szerettük ravatala mellett. elveszítettek egy kedvest, egy szeretett lényt. Urunk, Te, aki tudod, mit jelent a szenvedés, a fájdalom, aki fájdalmak férfia voltál, aki elszenvedted a kínos kereszthalált, gyógyítsd be az ő sebeiket. Szereteteddel vedd körül őket, és békességedet ad nékik. Imádkozunk hozzád egész egyházunkért, egyházunk vezetőiért, hogy hadd élhessenek ők is bölcsen a kapott lehetőségekkel, alkalmakkal. Hogy nekik is imádságuk lehessen szüntelen. Taníts minket úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk. És könyörülj meg népünkön is, hogy hozzád fordulhasson végre. Hogy felismerhesse, hogy igazi változás csak a Te kegyelmedből, a Te közbeavatkozásod nyomán történhet. Ezt kérjük, ezt várjuk, ezért kiáltsunk hozzád, mint többen. Kérünk Téged, maradj velünk a Te áldásoddal ebben az új esztendőben. Ámen. Együtt imádkozzuk most az Úr Jézus Krisztustól tanult imát.
Mi, Atyánk, aki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a Te nevedet. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, mint a mennyben, úgy a Földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké.
Sok szeretettel hívom és várom a testvéreket a ránk következő napok gyülekezeti alkalmaira is. Szerda délelőtt 9 órától a nyugdíjas kör tartja alkalmát, csütörtökön este 6 órától gyülekezeti bibliaóra lesz. Pénteken este 6 órai kezdette konfirmáció előkészítő lesz az ifjaknak, ugyancsak 6 órától ifjúsági bibliaóra lesz. Este 7:30-tól pedig bibliakör. Vasárnap egy hét múlva 10 órától, tehát a szokott időben tartjuk istentiszteletünket, ezzel egy időben lent a gyülekezeti helyiségeinkben gyermekórák vannak, illetve pici gyermekekkel lehetőség van szintén arra, hogy az istentiszteletet televízión kövessék a szülők. Itt a templomunk szintjén, tehát a földszinten található babaszobában. Hirdetem azt is, hogy mivel a következő vasárnap januárnak a második vasárnapja lesz, ezért istentisztelet után imaórát is tartunk. Készüljünk tehát így a jövő vasárnapi istentiszteletünkre, illetve délelőtre. Presbiter testvéreket arra kérem, hogy istentisztelet után maradjanak itt egy megbeszélésre. Köszönöm szépen! Az elmúlt napokban meg kellett állnunk Ravatal mellett is. Boldizsár Ferencné Hírs Zsuzsannától búcsúztunk, aki 1951. április 1-én Nyíregyházán született, és 2009. december 17-én Budapesten hunyt el. A mi Urunk mondja, hívj engem segítségül a nyomorúság idején, és én megszabadítalak, és Te dicsőítesz engem. Őt hívjuk, őt kérjük, kívánjuk, hogy a vele való közösségben békességre, nyugalomra találjon a gyászoló család minden tagja. Az adakozás lehetőségét is hirdetem. Pál apostol írja a korintusi gyülekezetnek, és most nekünk is szól. Mindenki úgy adjon, ahogyan előre eldöntötte szívében, ne kedvetlenül vagy kényszerűségből, mert a jókedvű adakozót szereti az Isten. Az Istennek pedig van hatalma arra, hogy minden kegyelmét kiárassza rátok, hogy mindenütt, mindenkor, minden szükségessel rendelkeztetek, és bőségben éljetek minden jó cselekedetre. Most pedig a 464. dicséretünket keressük meg, és énekeljük el mind a 6 verszakával, a 6. majd fennállva. Jöjj királyom, Jézusom, szívem íme megnyitom. Mindezek után Istennek népe. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját hozzád, és adjon néked békességet. Áldás békesség, Isten velünk viszont látásra, és akivel még nem találkoztam itt az új évben, annak és mindnyájunknak kívánok Istentől megáldott békés új esztendőt.